Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 330. énekünket énekeljük első versszakával. Helyünket elfoglalva egy nagy heti éneket énekeljünk, a 340. dicséretünket valamennyi versszakával, te drága Jézus, mi történt te véled?
Man.
Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom János evangéliumából, János evangéliuma 12. részéből, a 37-től a 43-ig terjedő ige szakaszt. Noha ennyi jeltett előttük, tudnélik Jézus, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik. Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje kielőtt lett nyilvánvalóvá. Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta. Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és róla szólt. Mindazonáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallottak színt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából. Mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged mai vasárnapunkon is, hogy igéd mellett csendesedhetünk el. Köszönjük neked, hogy már a múlt héten arra tanítottál bennünket, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy igéd abban az értelemben is valóság és világos beszéd, hogy mi sokat tettünk, munkálkodtunk, fáradoztunk az elmúlt napokban. Gyakran a törvényt is szerettük volna megtartani tagjainkban. Szerettünk volna úgy élni, ahogyan az kedves neked, és megfáradtunk. Megfáradtunk, mert a mi akaratunk és a te akaratod összehasonlíthatatlan. A te utad és a mi útunk nem ugyanazon út gyakran. Mi sokszor csak szeretnénk valamit megtenni, szeretnénk törekedni a neked tetsző életre, a szentségre, életszentségre, de bőven elmaradunk attól. Saját normáinktól is, nem csak a tiédtől, amely szeplőtlen tiszta, amely krisztusi, bűn nélküli valóság. Köszönjük neked, hogy vasárnapunkon megnyugtatsz bennünket. Nem úgy nyugtatsz meg bennünket, hogy csak a testünk pihenhet, mert gyakran vasárnap sem pihen, hanem legalább lelkünk odafigyelhet rád, hogy a heti rohanásból úgy indulhatunk ezen a héten, mint akik veled ismerkedtek, találkoztak, mint akik erőt kaptak, mint akik lelki kenyeret ettek, mint akik éheztek, és akiket meggazdagítottál a te táplálékoddal. Köszönjük neked, Urunk, hogy bőtünkben rád figyelhetünk, igédet olvashatjuk egészen koncentráltan, és így egymásra is odafigyeléssel lehetünk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, mulasztásainkat, azokat a dolgainkat, tetteinket, amelyeket akarva, akaratlanul a másik megbántására vittünk véghez. Imádkozunk hozzád, Urunk, Isten tiszteletünk kezdetén is azokért, akik itt vannak ebben a házban, betegségből felépülve, hálát adva neked. Itt vannak azok, akik először jöttek ide. Hálát adunk neked, Urunk, hogy számunkra a benned való egység, a téged követés az valóság. Köszönjük, hogy együtt magasztalhatunk téged, reformátusok és római katolikusok most. Legyen tiéd a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 42. Zsoltárunkat énekeljük első versszakával, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található János evangéliumában, a 20. részben, a 30-tól kezdődő versekben, amely tulajdonképpen ennek a fejezetnek a vége. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a mai igére készülve egy ökumenikus alkalom, egy kedves színfoltja jutott eszembe. Itt volt ebben a templomban, amikor Erdődi Ferenc római katolikus lelkipásztor testvérem olvasta az evangéliumot és hirdette az igét, és Ferenc atyának, Feri atyának van egy kedves kérdése, amely gyakran nem költői kérdés, hanem valóságos kérdés. Itt hangzott el, megkérdezte tőlem, tőlünk, a jelenlévőktől, mi Isten után a legfontosabb. És talán emlékeztek rá, hogy lelkipásztor testvérünk egészen konkrétan lemutatott a padokba. Magam tudom, hogy ott ültem a papnék padjában, és az első választ tőlem kérte, hogy mi Isten után a legfontosabb. Megszólítottként, de váratlanul hebegtem, habogtam, és azt mondtam, emlékszem, hogy a család, a gyermekek, az ő életük, növekedésük fontos. Utána rámutatott, evangélikus lelkipásztor testvéremre, lehet, hogy ő a Mózes székben ült. Ő egy nagyon szép és nagyon pontos, úgy szokták ezt mondani, morálteológiai választ adott, hogy egy férj számára a legfontosabb a felesége, és rámutatott az első sorokban ülő feleségére, azt mondta, Jankának hívják, és talán emlékszünk rá, nagy tiszteletű asszony akkor várta, vagy várták második gyermeküket, Fülöpöt, és itt nagy pocakkal ült az első sorok egyikében. Aztán rábökött mosolygó lelkipásztor testvéremre is, Péter testvéremre, ő kitérő választ adott, azt mondta, hogy ő nem szereti ezeket a kérdéseket, mert tudja, hogy van benne valami csapdahelyzet, ezért majd inkább a szeretett vendégségen megbeszéljük mindezt. És utána lelkipásztor testvérem azt mondta, innentől kezdve talán már mindannyian emlékszünk rá, katolikus testvéreim pedig egészen biztosan tudják, hiszen sokszor refrénszerűen hangzik ez a válasz, Isten után a legfontosabb Isten akarata. Isten akarata. A felolvasott igét olvasva ez az emlék jutott eszembe, Isten után a legfontosabb Isten akarata. Ha kinyitjuk a református hittankönyveinket, Isten akaratával kapcsolatban az a régi latin kifejezés szerepel, hogy opus proprium. Isten elsődleges munkája, elsődleges szándéka. És ebben nem hagy kétséget az Ószövetség és az Újszövetség sem. Istennek az akarata, Isten szándéka Pál apostolnak Timóteushoz írott levelében, Ezékiel próféta könyvében egészen világos. Így mondja az apostol, Isten, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság megismerésére eljusson. Ez Isten legfontosabb szándéka, opus proprium. És erről beszél egy másik helyen az Ószövetség világában Ezékiel próféta is. Életemre esküszöm, így szól az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról, miért halnátok meg, Izrael háza? Azt hiszem, hogy akik itt vagyunk az Isten házában, eddig a pontig is együtt tudunk gondolkodni, és együtt tudtunk menni. Azonban János evangéliumával, ahogyan a bibliaolvasó vezérfonal szerint napról napra találkozunk, talán az egyik legnehezebb részhez érkezünk meg. A legsötétebb helyzet értékeléshez. Az elmúlt időszak egyik leghangsúlyosabb Egyesült Államok beli lelkipásztor, egy bizonyos John Piper levő lelkipásztor is, amikor ezt az igét magyarázza, ő a legbefolyásosabb emberek egyike volt az Egyesült Államokban, ige hirdetőként egy hatalmas, ma azt mondanánk, hogy meg a Church-nek a vezetője, kitűnő ige hirdető. Ő azt mondta, hogy az árny oldalról beszél János ezekben a sorokban. Nagyon visszafogottan, nagyon mértékletesen próbálja magyarázni ezt az ige szakaszt a híres lelkipásztor. Mert hogy miről van szó benne? Arról van szó, hogy az evangéliumnak a közepén, János evangéliuma közepén, majdnem a szószoros értelembe vett középpontban, a 12. résznek a lezárásakor Jézus munkájának az összegzését olvassuk. A munka összegzése a következő. Jézus nagyon sok jelet tett. És ezeket a jeleket most nem sorolja az evangélista, de mi tudjuk, hogy arra gondol, hogy Jézus megszaporítja a kenyeret, enni ad, fizikailag enni ad azoknak, akik erre rászorulnak. Emlékszünk arra, ahogyan oda borul az asszony elé, akit meg akarnak kövezni. Emlékszünk az evangéliumból a csodálatos gyógyítás történetekre, ezek közül pedig a húsvétot megelőlegző történetre, Lázár történetére, barátja történetére, amikor is azt mondja Jézus a halottnak, Lázár, jöjj ki a sírból, és azt mondja a gyászolóknak, én vagyok a feltámadás és az élet. Jézus nagyon sok jelet tett, summázza János az ő munkásságát, és megfogalmazódik a keserű megállapítás, mégsem hittek benne. Jézus egészen nyilvánvalóan munkálkodik, és mégsem hittek benne. Amikor beszélgetek veletek, legtöbbször a hit kapcsán egy olyan általánosság is megfogalmazódik nagyon sokatok szájából, hogy az egyik vágyatok tulajdonképpen az, de lehet, hogy az én vágyam, akkor nem szeretném rátok vetíteni, hogy Jézussal de jó lett volna találkozni. Mellette menni, de jó lett volna hallani a hegyi beszédet. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. De jó lett volna látni azt, ahogyan köszöntik, hozsannázva az Urat. Áldottak ilyen az Úr nevében. De jó lett volna ott lenni, amikor azt mondja a lehetetlen helyzetben a tanítványoknak, hogy osszátok ti ki ezt a kenyeret, és részese lenni annak, hogy Isten valamit a kezembe ad, hálákat adva, és tovább adva azt érzem, hogy nem fogy el, hanem mindenkinek jut belőle. És a keserű valóság pedig az, hogy Jézus jeleinek a következtében sokan elfordultak tőle. Nem hittek neki. És erre meg kell adnunk, és meg kell találni a Jánosnak is a feleletet, és meg kell találnunk nekünk is. Mert ez egy nagyon fontos kérdés, hogy miért nem hittek neki. Még mielőtt belekezdenénk majd a miértbe, beszéljünk arról, kedves testvérek, hogy a jelek vajon bennünket hitre vezetnek-e? Mert a Szentírásnak van több olyan része, amely a keserű elutasításról beszél. Az Ószövetségben van két könyv, amely ezt egészen konkrétan összefoglalja. Mózes második könyve, amelyet úgy mondtak megint csak az őseink, hogy az Exodus, a kivonulás könyve, a csodálatos szabadulásnak a könyve. Azt írja ez a könyv, hogy Isten népe fogságban van, rabszolgaként gyűlölik őket, és nagyon nehéz munkát kell viselniük, és Isten elhatározza, hogy megszabadítja az ő népét, mert meghallotta jajkiáltásukat, kihozza őket a fogságból. És ennek a kihozatalnak a választott eszköze Mózes, akinek az a feladata, hogy odaálljon a fáraó elé, szembenézzen vele, és arra kérje, engedd el az én népemet, hogy szolgálja az ő urát. És amikor kimondja Mózes, engedd el az én népemet, hogy szolgálja az ő urát a pusztában, akkor azt olvassuk, azt halljuk, mindannyian tudjuk, hogy megjelennek a jelek, amikor a vér vízzé változik, amikor békák ütik fel fejüket mindenütt, amikor szúnyogok vagy bögjök jelennek meg, dögvész keletkezik, fekélyes betegség, jégeső, sáskák, sötétség, így ismerjük őket, hogy a 10 csapás, remélem elmondtam mind a 10-et, a 10 csapás, akkor nem hisznek. A fáraó szíve pedig konok marad. És ugyancsak megjelenik a kérdés, hogy miért? Amikor visszatekint Mózes az egyiptomi szabadulás történetére, az 5. könyvben, a megismételt törvényben, akkor így olvassuk, hogy Egyiptomban sem vezették Isten népét hitre a jelek. Kérdezlek téged, amikor az Isten munkáját érzed az életedben. Amikor egészen bizonyos vagy afelől, hogy a te életed, állapotod, jelenlegi helyzeted nem magadnak köszönhető, hanem valakinek a munkájának az eredménye. Mert nem tudod, hogy miért történt veled. Nem tudod, hogy hogy keltél fel a betegágyból. Nem tudod, hogy abban az adott helyzetben ki volt az, aki segített. Nem tudod, hogy hogyan tudtad elhordozni gyászodnak a fájdalmát és terhét. És megfogalmazod magadban is, valakinek, valaminek lenni kell, akkor milyen bizonyítékra vársz még, hogy higgy? Mert nem csak az ószövetségi időkben, nem csak Jézussal kapcsolatban, hanem ma is valóság. Nem hittek benne. Megtapasztalták az ő szabadítását, az ő erejét, mégsem hittek benne. János evangéliumában csodálatos, de egyben szörnyű, hogy ez szó szerint szerepel. A 9. részben egy olyan történetet olvasunk, amikor egy vakon született embert meggyógyít Jézus, visszaadja neki a szeme látását, és nem akarják elhinni a farizeusok, hogy ez valóság, megtörténik. Az első, hogy kihallgatják a szüleit. Mi a kérdés? Valóban vakon született-e? Nincs-e valami a háttérben? A szülők azt mondják, vakon született. Utána odaállítják ezt a fiatal embert a kihallgatásra, és azt mondja ez a fiatal ember a bizonyságtételben. Ő fogalmaz így, a meggyógyított ember. Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, mondja a vakon született, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idő óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Eddig a vakon született bizonyságtétele. Erre így feleltek neki a kihallgatók. Te mindenestől fogva bűnben születtél, és te tanítasz bennünket? És a megjegyzés, és kiközösítették őt. A farizeusok egészen nyilvánvalóan tudják, látják, értik a jeleket, hogy a messiással van dolguk, és mégsem hisznek. A 38. versben egészen egyszerűen azt olvassuk, hogy ez szükségszerűség. Azért, hogy beteljesedjék mindaz, amit Ézsaiás próféta mondott a szenvedő szolgáról, Ebed Jávéról. Bojki János hozzáteszi azt, hogy az elutasítás, hogy van, aki elutasítja Jézus Krisztust, bármilyen horrorisztikusnak is tűnik, Jézus dicsőségének a része. Elutasítottnak lenni, megkeményedett szívűnek lenni az egyik legfájdalmasabb dolog. Szeretném azonban megjegyezni, hogy a nem tudtak hinni kifejezés senkit sem igazol. Legtöbbször ebbe a tévedésbe szoktunk esni, tudom, évek óta ez az ige, a felolvasott ige újra és újra előkerül Bibliaórán, Bibliaolvasókörben, ha nem János evangéliumában, akkor Márk evangéliumában, más helyütt. Felmenti-e az embert a döntés felelőssége alól, amit itt olvasott? A nem tudtak hinni kifejezés nem igazol senkit. nem igazolja Jézus kortársait, nem igazolja a zsidó vezetőket, nem igazolja Pilátus sem. Akkor sem, hogyha ennek így kellett történnie. A modern ember ugyanis megreked annál a problémánál, annál a kérdésnél, utolsó nekifutás, annál a nehézségnél, hogy az embernek van-e, vagy nincsen szabad akarata. János és az egész ősegyház úgy gondolja, hiszen ezt olvassuk ebben az igében, hogy a megátalkodottság, az elvettetés, az nem pszichológiai kérdés, hanem Isten üdvözítő kegyelmének a kérdése. Bármilyen furcsa, ezek a sorok számunkra elválaszthatatlanok attól a helyzettől, attól a képtől, amikor leirattattak. Az első egyház, az ős egyház azt kérdezi, amit Pál egy másik levelében, a római levélben így tesz fel, hogy elvetette-e Isten az ő népét? Isten kiközösítette valakit? És erre megadja a feleletet. Nem szeretném, testvéreim, hogyha önmagatokat bölcsnek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak. És így üdvözülni fog az egész Izrael, ahogyan megvan írva, eljön Sionból a megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákób házából, és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiteket. Igen, kedves testvérek, azt mondja az ige, és ezt a kérdést, ha szabad azt mondanunk most ezen az istentiszteleten, hogy az oroszlán barlangjának a kérdését, az eleve elrendelésnek a kérdését mindig együtt a teljes szentírás egészében kell vizsgálnunk. A teljes szentírás egészében úgy, ahogyan Áprili Lajos gyönyörűen megfogalmazza, ahogyan olvashattuk korábban gyülekezeti újságunkban is, ahogyan én magam is megküzdöttem vele gimnazista koromban, amikor megfogalmazza Calvin 1535 című versében a következőt. A verssel kapcsolatban engedjétek meg, hogy egy kitérőt tegyek, hogy nagyon nehezen tanultam meg ezt a verset, mert nem tudtam, hogy mit jelent ez a szó, hogy helvét. Én azt gondoltam, hogy ez a hevület szóból van, és mindig azt mondtam, hogy helvét, magasság, de mára tudom, hogy a helvét az az ő nációját jelenti. Nos, így kezdődik ez a vers, ott ül a tornyosvén Bazileában, fiatalon az ord idők fokán. Helvét magasság ég a messzeségben, s a kor viharsugára homlokán. S két szót kiállt a bibliás magasság, hogy megkondul belé a végtelen, eleve elrendelés az egyik, s megváltó arcú társa, kegyelem. Nos, kedves testvérek, amikor az elrendelésről és az elvettetésről beszélünk, akkor egészen bizonyosan látnunk kell azt, hogy a Szentírás organikusan beszél erről a kérdésről. Megvannak benne azok az igeversek, azok a locus klasszikusok, amelyek azt támasztják alá, hogy minden tekintetben Isten munkája, és megvannak azok az ige szakaszok is, amelyek az embertől való függést jelenítik meg. Hadd hozzak ide kettőt. Legutóbb Biblia körünkben is említettem ezt a kettőt. A pogányok közül is csak azok hittek Pál beszédének, akik örök életre választattak. Olvassuk az apostolok cselekedetei írott könyv 13. részében. Másút pedig azt olvassuk Jézus szájából, térjetek meg, és teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Ez a kettősség mindaddig feloldhatatlan, amíg nem tanuljuk meg, hogy a Biblia együtt, szervesen értelmezendő. együtt és kétféle síkon beszél az elrendelésről, a kiválasztásról, annak isteni és emberi oldaláról. Ez az ige egyszerűen felmutatja minden végső metafizikai okát, Isten látószögéből szemléli az eseményeket. Ő az, aki a legfontosabb, és nem áll meg a második oknál, vagyis az embernél. Titkos akaratról beszél a Szentírás. Innen indultunk. Mi a legfontosabb? Isten akarata, aminek csak a töredékét látjuk meg időnként. Éppen ezért igaz a mózesi ige, a titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miéink és a mi fiainké, örökkön örökké. Persze ez nem jelenti azt, hogy Istennek kétféle akarata volna, hanem Istennek csak egy és ugyanaz az akarata. Így olvassuk az igében, mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlóvá legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Vagy másutt, áldott a mi Urunk, Istenünk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával, Jézus Krisztus által, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket, Jézus Krisztus által. Calvin magyarázatában a kiválasztás kizárja a cselekedetekből való megigazulást. Akkor most mi mit tegyünk? Kedves testvérek, talán már elfelejtettétek, hogy mi is volt az alapigénk. Az evangéliumnak a titka, az evangéliumnak a lényege. Amikor János még egyszer nekifut annak, hogy összefoglalja mindazt, amit Jézusból tapasztalt, Jézusból megértett, meglátott, amikor úgy gondolja, hogy húsvét után most már minden titokra fény derült, és ezt ki kell mondani, hirdetni kell, akkor összefoglalja Krisztus munkáját még egyszer. Így hallottuk, sok más jelt is tett Jézus Krisztus a tanítványok előtt, amik, hozzáteszem, ráadásul nincsenek megírva ebben a könyvben. Mindezek pedig azért irattak meg, mondja az evangélista, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy fontos dolog beszélnünk az elrendelésről, a kiválasztásról, fontos dolog beszélnünk Isten igéjéről, de az evangélium célja, Isten akaratával egybefüggő célja, megmásíthatatlan célja az, hogy higgyetek Jézus Krisztusban, és hogy életetek legyen az ő nevében. Hiszem, hogy amíg Isten számunkra kegyelmi időt ad, amíg dobog a szívünk, amíg itt lehetünk az Isten házában, amíg bemehetünk reggel a boltba, vagy délután elmehetünk a piacra, vagy olvashatunk egy könyvet, addig ez a cél a legfontosabb. És amikor reformátori iratainkat elővesszük, zárójelben jegyzem meg, hogy a második a heidelbergi KT-ban nincs szó az elrendelésről, csak a második helvét hitvallásban. A második helvét hitvallás éppen ezért a kiválasztással kapcsolatban két igét mond, hogy mi Isten kiválasztásának a lényege, ez a két ige szerepel ott. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. És a másik ige pedig így szól. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez is lehetséges. Ez is valóság. Erről beszél az evangélium, az evangélium utáni időszak. Erről beszélnek a maiak, a bizonyságtevő emberek, hogy van élet Jézus Krisztusban. Erre hívattatunk el. Ez az ő akarata, ebben való szolgálat pedig a mi feladatunk. Hogy higgyétek, Jézus a Krisztus az Isten fia. És hogyha összefoglalhatom zárszóként még, ami református tanításunk szerint a hitnek a lényegét, azt így olvassuk a Heidelbergi KT-ban a 21. kérdésfeleletben. Mi az igaz hit? Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett. Ám egyúttal szívbéli bizalom is, amelyet a Szentlélek érezt bennem az evangélium által, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz, ingyen kegyelemből, egyedül Krisztus érdeméért. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az igére. 394. dicséretünket keressük meg. Énekeljük el első versszakával.
Tér magadhoz, drága Sion, van még néked Istened. Két atyádként elhajoljon, szívét ossza meg veled, az büntetékét szeret, másképpen nem is tett.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked a te jeleidet és csodáidat, és köszönjük a legnagyobb jelet, Jónás próféta jelét, Jézus Krisztust, az ő feltámadását. Köszönjük neked, hogy a bőti időszakban azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy mi vagyunk azok, akik keresztre juttattuk megváltónkat, ami vétkeinkért szenvedett. Oly sokszor költői az a kérdés, hogy ó drága Jézus, mi történt te véled, mert tudjuk, hogy mit tettünk veled. És köszönjük neked, Urunk, hogy a te örök végzésed, akaratod éppen Jézus Krisztusban jelentkezett. Őt vetetted el, hogy bennünket megments, és őt fogadtad el, hogy bennünket is fiaidnak fogadj. Munkáld ezt bennünk, Urunk, és kérünk, hogy nyisd meg a mi szívünket, gyújtsd meg a hitnek szövétnekét a mi életünkben, hiszen oly régen várunk rá, hogy megtaláljunk téged, hogy megelevenítsük veled való kapcsolatunkat, hogy életünk legyen a te nevedben. Így imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk minden megfáradtjáért. Imádkozunk azokért, akik lélekben leroskadtak már, akik azt mondják, nem bírom tovább, annyi a súly, annyi a teher, oly jó volna, Urunk, rád vetni minden gondunkat, minden terhünket, mert ezt elhordozod. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, azokért, akik betegek, akik otthonaikban vannak, akik szenvednek. Hálaadással köszönjük neked, Urunk, újra, hogy te felemelsz a beteg ágyról, és gyülekezeti közösségbe vezetsz bennünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért. Te látod, hogy milyen mély az a seb, és milyen fájdalmas, hogyha valakinek a sírjánál állunk meg. Bizonyosságunk az, hogy Jézus Krisztus érdemi érte, örök életet és feltámadást adsz mindazoknak, akik benned hisznek és élnek. Így könyörgünk hozzád, Urunk, az emlékezőkért is. Így könyörgünk hozzád, Urunk, az előttünk lévő napokért, a szolgálatokért. Így könyörgünk népünkért, nemzetünkért. Így kiáltunk hozzád együtt minden felekezetért, amely vallja Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. Így könyörgünk, Urunk, a határainkon túlélőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a terhet cipelőkért, a fázókért. Könyörgünk, Urunk, azokért a keresztény családokért, ahol szerte a világon nagy a gyászt, mert hitükért üldözik őket, fejüket szegik, nyakukat vágják azért, mert benned hisznek. Urunk, mi el sem tudjuk képzelni már azokat az időket, amikor hitünkért kellett így szenvednünk, pedig nem voltak olyan régen. Bocsásd meg az emberiségnek minden megáltalkodottságát, minden bűnét, amelyet így vagy úgy ellenet követel. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, egy régi kedves szokás a gyülekezeteinknek, foglaljuk el helyünket. A gyülekezetünk számos kórusa és római katolikus testvéreink, Tomázi Szent Cecília kórusa kölcsönösen szolgál egymás templomában. Ma ennek lehetnünk részesei, így a bőti időszakban. Itt köszönhetjük testvéreinket templomunkban. Szeretettel köszöntjük a Cecília kórus vezetőjét, Silaher Miklós testvérünket, és szeretettel várjuk szolgálatukat.
Mert a kórus részleteit, mert a szenvedése, tett más evangélista felén. Miután elénekelték a hálaadó zsoltát, kimentek a olajfák hegyére, hogy Jézus így szólt hozzájuk.
Ti mindnyájan megbotránkoztok bennem az éjjel, mert amint az írás mondja, megverem a pásztót, és szép szólódnak a nyájuhai. Te földámadásom után, majd előttetek megyek a lélekába.
De ki kell fogadkozni kezdet, mindnyájan megbotránkoznak itt te benned, én ugyan akkor sem, de Jézus csak ennyi szólt néki.
Hidd, hogy mondom néked, hogy még ma éjjel, mielőtt a kakas másodszor szólna, háromszor tagadsz
meg engem. De erre ő még jobban fogadkozó, ha meg is kellene vélet hallnom, én nem tagadlak meg téged. És ugyanígy fogadkozott a többi is, és közben odaérkeztek a Getsemáni nevű majorba, hol tanítványaihoz így szólt Jézus.
Jöjjetek le itt, amíg én imádkozom.
Majd Péter, Jakabot és János magával vitte, és egyszerre csak remegni és gyötrődni kezdett, majd is szólt hozzájuk.
Halálosan szomorú az én lelkem, maradjatok itten, és virrasztatok ébren vélem.
Majd kissé előbbre ment, leborult a földre, és imádkozott, hogy múljék-e róla, lehet-eg az óra, és így szól.
Ha, Atyám, minden lehetséges neked, vedd el a szenvedés kerül. De ne
megjött az Iskarióti Júdán, egy a 12 apostol közül, és vele nagy csapat kardokkal és botokkal, a főpapoktól, írástudóktól és a bérektől. Az áruló jelben állapodott meg velünk.
Akit megcsókolok,
amint odaért, mindjárt odalépett Jézushoz, és így szól.
Üdvözlégy, Mester!
És megcsókolta. Azok pedig erre rátették kezüket, és foglyul ejtették Jézus. A tanítványok otthagyták mindjárt, és elfutottak. Péter messzire követte Jézus, de egészen a főpap udvarába. Ott leült a szolgákba, tűz köré is melegedett. A főpapok is az egész főtanács tanúk bizonyságot kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak. Sokan tettek ugyan hamis tanúságot ellene, de valomásuk így sem vágott egybe. Erre közébe állt a főpap, és megkérdezte Jézustól.
Sem válaszolsz, mint maga, amivel ezek vádolnak téged.
Jézus azonban hallgatott, és semmit sem válaszol. A főpapra megkérdezte.
De vagy-e a Messiás, az áldott Isten fia?
Jézus erre így válaszol.
Én vagyok, és bárki fogjátok az ember fiát, hogy ott ül a hatalmas Isten jobbját, és eljön az ég felé.
A főpap erre megtagadta a ruháját, és felkiáltott. Ők mindnyájan méltóan kítélték a halálra. Péter közben kín volt az udvarban, a főpapok egyik szolgálója oda ment, és meglátta Pétert, amit ott melegedett, jól szemügyre vette, és azon mondta néki. De Péter tagadta.
Nem ismerem, nem értem, mit beszél.
Majd kiment az előcsarnokba, és megszólalt a kakas. A szolgáló azonban meglátta, és a körülállóknak újra mondogatni kezdte, hogy ez is közülük való. De Péter ismét tagadta. Ám rövidesen az ott állók így szóltak Péterhez.
Bevizsgálja is, közülünk valóban, mert viselem valami elhívban.
Nem
ismerem azt az ember, akiről beszéltek.
És azonnal megszólalt másodszor is a kakas. És eszébe jutott Péternek Jézus szava, hogy mielőtt kétszer szólna a kakas, te háromszor meghallgatsz engem, és könnyekre kakas. A papi fejedelmek már korán reggel ítéletet hoztam, és az írás tudokkal és a énekkel, így tehát az egész fő tanácssal. Jézus pedig megkötözve elvitték, és átadták Pilátusnak. Pilátus megkérdezte Jézustól,
te vagy-e a zsidók királya?
Ő pedig így válaszol.
Úgy van, amint mondom.
A papi fejedelmek az utasok mindennel vádolták. Pilátus megkérdezte.
Semmit sem válaszol. Nézd, mi mindennel vádolnak téged.
De Jézus többé semmit sem felel. Ez meglepte Pilátus. A húsvét ünnepi szokásban volt, hogy a helytartó elbocsát egy foglyot, akit kérdez. Volt akkor egy Barabás nevű fogoly, ez azokkal a lázadokkal került börtönbe, így gyilkosságot követtek el egy zendülés alkalmával. A tömeg fölvonult el Pilátus elé, így kezdték kérni a kegyelmet, amit ilyenkor adni szokott. Pilátus megkérdezte tőlük,
hát akarjátok-e, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát?
Mert tudta, hogy a papi fejedelmet irigységből adták közébe Jézus. A főpapok azonban felizgatták a tömeget, és inkább Barnabás elbocsátását kérje. Pilátus azért újra megkérdezte,
mit tegyek tehát véled a zsidók királyával?
Azok is kiáltottak.
Oh, hazudjásunk és
hívjünk. És ugyanígy hidalmasság őt adok én, akiket vele együtt feszítettek keresztre. Déltől kezdve pedig délután 3 óráig, sötétség támadt az egész földön. Délután 3 óra tájban Jézus fölkiáltotta nagy szóval:
Éli, éli, ma szabadtani.
Ezt magyarul így hangzik:
Istenem, én Istenem, miért hagytál?
Az ott hallók közül néhányan hallották és megjegyezték:
Lábír és hírja,
lábír és hírja, lábír és hírja,
odafutott, egyszerbe mártott egy szivacsó, majd látta az ígéret, minket inni adott neki, mint így szólt:
Adásunk, eljöhet élés, hogy megszabadítsa.
Jézus pedig hangosan fölkiáltott, ki lehet elkér.
Thank you.
Szeretettel köszönjük testvéreink szolgálatát. Isten adjon nekünk közös bizonyosságot afelől, hogy Jézus Krisztus életünk jött erre a világra, életünk született, életünk halt, és életünk támadott fel. Ez a mi bőti kívánságunk minden kereszténynek, római katolikus testvéreinknek is. Én magam végigolvastam a Szentírást, Márk evangéliumát, ahogyan szólt az énekes bizonyságtétel, és ebből egy igét hadd hozzak még ide, amikor látja a százados Krisztus halálát, akkor azt mondja, bizony, ez az ember Isten fia volt. Amen. Kedves testvérek, szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét, adományát, igei szolgálatokat, kirándulás szervezést. Szeretettel jelzem, hogy megjelent gyülekezetünk áldásbékesség újsága, a költségekhez 800 forinttal tudunk hozzájárulni. Kérem, hogy gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására református egyházunkat a 0066-os technikai számon, gyülekezetünk alapítványát pedig az adószám megjelölésével támogathatjuk. A múlt héten adakozást hirdettünk meg a 2015. február 12-én házukat vesztett Harza család megsegítésére. A Kossuth-Lajos utcában leégett az ő házuk. Adományainkat március 8-áig hozhatjuk be a lelkészi hivatalba. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2015. február 20-án elhunyt Bogdan Zdravkóné testvérünk 71 éves korában temetése egy közös szolgálattal 2015. február 27-én 15 óra 30 perckor volt a szerb ortodox temetőben. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy 2015. február 22-én életének 89. évében visszaadta lelkét teremtőjének erdélyi Sándorné testvérünk Piroska néni. Temetése 2015. február 26-án 14 órakor volt református temetőnkben. Istenünk vigasztalását kérjük a gyászoló család életére. 2015. február 25-én harangszólt idős Fekete Ferencné halálának harmadik éves évfordulóján emlékezett leánya és családja, menye és családja. Vigasztalást kérünk az emlékezőknek. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 6 órakor énekkari próbánk lesz Pomázon, kedden 6 órakor presbiteri bibliaóra Csobánkán, szerdán, ugyanezen napon Kékkereszt alkalom Pomázon, és bibliaolvasókör is lesz Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, Kon Zoltán beosztott lelkipásztor szolgálatával. Pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaóránk lesz. Jövő héten vasárnap 9 órakor bőti ünnepi istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon. Istentiszteleteink előtt a 337. dicséretet tanuljuk meg. Jelzem, hogy közöttünk szolgálnak Pomázon a református házasság és családsegítő szolgálat lelkipásztorai. Isten igéjét Tóth János misszióvezető lelkipásztor végzi majd az igehirdetés szolgálatát. Évente rendszeresen támogatunk egy missziót, ebben az esztendőben persely pénzünkkel a református házasság és családsegítő szolgálat munkáját fogjuk támogatni. Kérem, hogy így készítsük el persely pénzünket. Meghívó érkezett gyülekezetünkbe szoros jelentkezési határidővel 2015. március 7-én szombaton 10 és 17 óra között gyermekmunkások számára a VISZ országos konferenciát szervez a Pasaréti Református Gyülekezetbe. Jelentkezési határidő a holnapi nap, a regisztráció díja pedig 2000 forint lesz. Tisztelettel és szeretettel jelzem gyülekezetünk minden tagjának, hogy az elmúlt héten egyházunk életében a közegyházi választások időszaka lezárult. Zsiratunk megválasztotta református egyházunk vezető elnökségét. A következő hat esztendőben egyházunk elnök püspöke, dr. Szabó István püspök úr lett, egyházunknak világi főgondnoka pedig Huszár Pál testvérünk lett. Isten áldja és őrizze meg őket szolgálatukban. Kedves testvérek, néhány mondatot hadd szóljak az elmúlt heti presbiteri gyűlésünkről is, melyben beszéltünk mi magunk is gyülekezetünk lehetőségeiről és munkáiról, beszéltünk az előttünk álló alkalmakról, amelyek március hónapban reánk várnak. Misszió munkatervünket is elfogadta a presbitérium. A missziói munkatervben szerepel, hogy őszre szeretnénk újraindítani a keresztkérdés szolgálatot, szeretnénk ősszel hívogató vasárnapokat indítani, esetleg eseti jelleggel kulturális hitvalló alkalmakat szervezni. Tervünk az, hogy húsvétkor elindítunk egy pomázi bibliát, amelynek a staféta átadása itt lesz majd istentiszteletről istentiszteletre. Kiki egy-egy igét írna majd bele, és itt az istentiszteleten átadná egy másik családnak. Gyermektáborunkra is kerestünk helyszínt, ez azóta lezárult, Kisoroszliban lesz a gyermektáborunk majd július 6-ától. Beszéltünk a diakóniai szolgálatnak terveiről és lehetőségéről, elfogadtuk a választói névjegyzékeket, tehát ez lezárult, Csobánkán 62 fő, Pomázon pedig 442 fő. A presbitérium egyhangulag megbízta az elnökséget a parókia udvaroldali ablakainak cseréjéhez, a megrendelés aláírására, illetve a zuhanyzóban végzendő munkálatoknak az elvégzésére. Egy nagy kérdésről is szó esett, és ezt szeretném idehozni gyülekezetünk egésze elé. Az egyház megyei, illetve gyülekezeti beosztott lelkésznek a kérdése. Néhányan már találkoztak egyházmegyénk beosztott lelkipásztorával, Kondz Zoltánnal, aki azért nem tud istentiszteleteinken itt lenni, mert párhuzamosan ő maga is két gyülekezetben szolgál, Kerepesen és Szadán, tehát vasárnap ő nem tud itt lenni. Épp ezért felvetődött egy második beosztott lelkészi állásnak a betöltése is, amelynek az anyagi oldalának nagy részét az Északpesti Református Egyházmegye vállal le magára, tehát az ő javadalmát biztosítaná az úti költség hozzájárulást is. A gyülekezetnek viszont biztosítania kellene az ő lakhatását. Ez hosszú évek óta vívódó kérdés. Az elmúlt hetekben, napokban egy fiatal lelkipásztor testvérünkkel beszélgettem, és arra az elhatározásra jutott, hogy szívesen szolgálna a mi közösségünkben. Éppen ezért legkorábban április 1-től, legkésőbb június 1-től egyházmegyei státuszban, de gyülekezeti alkalmazásban lesz helyben egy beosztott lelkipásztor. A mi feladatunk az az, hogy biztosítsuk számára a lakhatást itt Pomázon, vagy pedig Csobánkán egy albérlet formájában. Ez lesz a mi terhünk és a mi kötelezettségvállalásunk. Nyilvánvalóan összefügg mindavval, hogy ő mikor tud ide érkezni a mi gyülekezetünkbe. Kérem testvéreimet, hogy legyenek nyitott szemmel, nyitott szívvel, hordozzuk ezt a kérdést most már nem csak imádságban, eddig abban hordoztuk, hanem hordozzuk megfelelő támogatottságban is. Ez volt a presbitérium kérése, ezért ez megvalósulni látszik. Családos lelkipásztorról van szó, férje, felesége, és néhány hónapon belül, ha Isten is úgy akarja, gyermeke születik, így kell majd az otthont számukra megteremtenünk. Ebben kérem gyülekezetünk minden tagjának támogató segítségét. A nevet azért nem mondom még, bár sokan ismerik a gyülekezetünk tagjai közül is, mert úgy illik, hogy először ő maga lezárja azokat a munkákat, feladatokat, amelyekben benne van, megköszönje azokat a szolgálatokat, ahol ő maga szolgál. Jövő héten természetesen fellibben a fátyol bejelentem az ő nevét is. Isten áldja és őrizze meg gyülekezetünk minden tagját. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez értünk, de nem ér véget vasárnapi alkalmunk. Isten tiszteletünk után testvéreinket is szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezeti házunkba egy szerény szeretet vendégségre. Záró énekül pedig 270. dicséretünket keressük meg, énekeljük el első verszakát, légy csendes szívvel és békében. Fennállva tegyük az áldást. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!